Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Október 8-án hétfőn délután 5 óra 12 perckor nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy régi Omega slágerrel nyitottuk ezt az órát. A mai téma, a Napra kész mai témája egyáltalán nem lesz módú, ódivatú, hanem igenis nagyon aktuális kérdéseket igyekszünk áttekinteni. Jeles vendégünkkel, Bíró Rozália Bihar megyei parlamenti képviselővel, az Alsóház Külügyi Bizottságának elnökével, az RMDSZ nőszervezetének vezetőjével, akit tisztelettel köszöntök, kezét csókolom.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a rádió kedves hallgatóit.
És élő adásban vagyunk, ezt külön ki kell hangsúlyoznom, úgyhogy a kedves hallgatók hozzászólását, véleményét is várjuk a műsor időtartama alatt. Külön megkérem önöket, hogy egy-egy keresztnével azért ne feledkezzenek el bemutatkozni. Elérhetőségeink, telefonszámaink tehát a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma a 0740247 4165-ös. E-mail címünk pedig naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Ugyebár egy nappal vagyunk túl a hétvégi hosszú kétnapos népszavazás után. Kedves Bíró Rozália, hogyan ítéli meg az eredményeket, egyáltalán hogyan vélekedik a kiírt népszavazásról, és hát jelen pillanatban arról az ösztűzről, ami ezzel az eseménnyel kapcsolatosan a különböző oldalokról érkezik irányunkba?
Hát ugye a számok és a részvételi arány mutatja a lakosság hajlandóságát arra vonatkozóan, hogy véleményt mondjon erről a kérdésről, hogy módosítani kell-e vagy sem az alkotmányt. Tekintettel arra, hogy több mint 3 millióan kérték ezt a módosítást, lehetetlen, vagy legalábbis azt mondom, hogy nem lett volna megfelelő a népszavazás elhalasztása, vagy nem megszervezése. Viszont az a tény, hogy gyakorlatilag 20,96%-os részvételt sikerült elérni az elmúlt két napban, azt mutatja, két dolgot mutathat szerintem. Vagy azt, hogy nem volt kellőképpen a közösség tudatában jelen az, hogy dönteni lehet ebbe a kérdéskörbe, vagy azt jelenti, hogy nem érzik bármilyen veszélyét ennek a változtatásnak vagy nem változtatásnak, és ezért nem érezték annak szükségét, hogy véleményt mondjanak ez ügyben. Mindenképpen azt hiszem, hogy az utólagos vádaskodás, hogy ki a hibás és ki a nem hibás, ez kimondottan szubjektív és nézőpont kérdése. A lényeg az, hogy amennyiben Románia lakosságának egészét érdekelte volna és állást akart volna foglalni ebben a kérdéskörben, akkor valószínűleg, hogy el lehetett volna érni a 30%-os részvételi küszöböt, hogy érvényes legyen ugye a módosítás, hiszen a szavazóknak 91,6%-a mondott igent, vagyis azt, hogy az alkotmányt meg kell változtatni. De ilyen körülmények között ezzel a részvétellel azt kell mondanom, hogy valószínűleg a romániai közvéleményt nem érdekli ez a kérdés annyira, hogy rászállja azt a fél órát és elmenjen szavazni és véleményt nyilvánítani. És egy kicsit valahogy az is az érzésem, hogy ez egyik példája annak a ténynek, hogy nem foglalkozunk teljes felelősséggel azokkal a kérdésekkel, amelyek bizony fontosak lehetnek a társadalmunk egészen számára.
Na most önök ott Bihar megyében nagyon szépen szerepeltek, dobogós helyen végeztek részvételi arány szempontjából. ellentétben a Székely földi megyékkel, mármint pozitív értelembe vett ellentétben, ahol a legalacsonyabb volt az arány. És már is érkezett egy SMS, Dávid Sándor nevű hallgatónk írja, ez a népszavazás fontos volt, el kellett volna menni mindenkinek, soha sem hittem volna, hogy ilyen bunkó nép vagyunk, azért ez eléggé kemény fogalmazás, nem?
Igen, semmiképpen nem értek mondjuk ezzel egyet. Azzal egyetért tudok érteni a kedves SMS író Dávid úr véleményével, hogy fontos kérdés volt. Szerintem is fontos kérdés, és szerintem különösen fontos az, hogy amikor élhetünk azzal a jogunkkal, hogy szavazunk és véleményt mondjunk, akkor fontos lenne valóban azt a minimális fél órát rászánni erre. Tehát ebbe egyetértek. Én most is azt mondom, hogy a legnagyobb hiányosságnak azt éreztem az egész folyamatban, hogy nincs egy valós párbeszéd. Arra vonatkozóan, egy egész a közösség mélységéig hatoló párbeszéd arra vonatkozóan, hogy kell-e ez a módosítás, vagy nem. Ha kell, akkor mit jelent ez a módosítás az alkotmányban, milyen következményei lehetnek. És ezért így valahogy átcsúsztunk fölötte. Meg vagyunk szokva, hogy ugye akkor megyünk el szavazni, amikor a különböző választások vannak, és a pártok a maguk kampányokat viszik. Ez most nem volt meg. Ugye mi is azt mondtuk, hogy lelkiismeret szerint kell szavazni, mert úgy gondoltuk, hogy egy olyan kérdésről beszélünk, ahol ami nem az ideológiára vonatkozó, párt ideológiára vonatkozó nyilván, hanem a családokat és a családfogalmát érintve nem lehet egy politikai álláspont az, hogy így kell szavazni, vagy úgy kell szavazni, és ezért mondtuk azt, hogy lelkiismeretünk szerint kell szavazni. Ami Bihar megyében látszik, az, hogy azért az egyházak is együttműködnek, és a közösségi élet szereplői is, és a politikusok is együttműködnek, és így volt egy egész megyét átható párbeszéd, aminek tulajdonítom én, nem a magas részvételi arányt, hiszen arról nem beszélhetünk, de mondjuk ahhoz az átlaghoz viszonyítva egy jobb részvételi arányt a megyénkben, mint az országban szinten.
Hallgató van a vonalban, engedje meg, hogy kapcsoljuk be. Halló!
Halló, tisztelettel!
Jó napot kívánok, Májár
úr!
Nagyon röviden kérni.
Én csak annyit szeretnék megkérdezni, Miró Rozália képviselődött, és mit tudom is én, mennyi még sok nem...
Jó, a kérdést halljuk.
A kérdés a következő. Vajon szükség volt erre? Szükség volt arra, hogy annyi pénzt eldobni? Szükség volt arra, hogy megtanítsuk az embereket, hogy mit jelent a család? Szükség volt arra a papra, aki a pap nem esket meg férfit férfival vagy nőt nővel, hanem csak a Biblia szerint? Hát akkor minek kellett ez az óriási pénzelköltés, és ez a röhelyes cirkusz? Kezdi csókolom, köszönöm
szépen. Szép napot, kellemes estét, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a kérdését Májor úrnak. Azt szeretném elmondani, hogy ugye, amivel kezdtem, hogy több mint 3 millióan írták alá azt az igényt, hogy legyen egy népszavazás ezügyben, és hogy módosuljon az alkotmány. Nem lehet 3 millió állampolgárnak a véleményét nem figyelembe venni, vagy arrébb tolni, hogy ez most nem fontos. Nem volt várható az, hogyha 3 millióan aláírnak egy óhajt, akkor erre szintén ennyien jönnek el összesen durván számolva, mert 3,7 millióan jöttek el ugye szavazni, ennyien fognak csak eljönni szavazni. Úgyhogy valóban lehetett volna másra költeni azt a pénzt, de ez azt jelentette volna, hogy 3 millió állampolgárnak mondjuk azt, hogy bár ti úgy érzitek, hogy ezt változtatni kell, és ez fontos, ezzel most nem fogunk népszavazás szintén foglalkozni, ami szerintem helytelen lett volna.
Talán volt egy pozitívum az egész dologban, hogy a pártok nem szálltak be a kampányba, utólag aztán vagdostak az eredmény kihirdetésével, mint a urnazárás után vagdostak egymás fejéhez fűtfát, mindenfélét. Viszont nem vettek részt aktívan a kampányban. Viszont egy másik téma kapcsán, ami már azt hiszem, hogy az ön munkaköréhez tartozik közvetlenebbül. Ugyebár a brüsszeli meghallgatás kapcsán, ami a múlt héten zajlott le, állítólag a miniszterelnök asszony ezúttal egy nagyon jó beszédet tartott, meg is hatotta a pártjabeli és a szocialista frakciónak a tagjait, de azért visszaütés lehetséges. És azért mondom, hogy lehetséges, mert az Európai Bizottság első alelnöke, Franz Timmermans nagyon kemény hangú figyelmeztetést fogalmazott meg Románia irányában. Következik ugyebár az a híres, hírhet MCV jelentés, ilyenkor szokták azt közzétenni október elején, október közepéig, ami valószínűleg megint nem túl jó fénybe vetíti Romániát. Két kormányfő is megfordult az utóbbi időben Bukarestben, a szlovák, illetve korábban a holland miniszterelnök, és hát felemás érzelmekkel kecsegtettek, sőt, Jean-Claude Juncker is talán egy napig Bukarestben tartózkodott, ha jól emlékszem, a három tenger kezdeményezés ülésszaka kapcsán. Hogy állunk? Külügyi szempontból tisztelt Bíró Rozália, és külön hangsúlyoznám azt a igencsak, nem is mondom ezt, hogy fenyegető, hanem igencsak borulátó nyilatkozatot, amit szintén a közelmúltban tett az az európai biztos, aki a költségvetési dolgokkal foglalkozik. Günther Oettingerre gondolok, aki Lengyelország, Magyarország mellett Romániát nevezte meg úgy, mint Európa halálos veszélyéről. Erre ugrott Theodor Mélyskánó külügyminiszter rögtön, és kikérte magának ezt az erős hangnemet, de mégiscsak elhangzott.
Igen, ha nem csak a múlt heti strasbourgi meghallgatásra figyelünk, hanem a folyamatokat nézzük, ami zajlik az Európai Unió intézményrendszerében, bizottságban is és parlamentben is, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag már kampány van. Tehát az Európa Parlamenti Választások kampánya elkezdődött, és maguk a felszólalások is nagyjából visszatükrözték ezt a tényt, hogy mindenki, ha szabad így mondanom, hazabeszélt. Azon kívül pedig elindult egy eléggé kemény, hát már-már hadjáratnak nevezném mindazok az országok irányába, ugye, és itt a közép-kelet-európai országokat értem, akik nem megfelelő módon állnak a sorban, vagy pedig az Európai Uniós vezetői szemszögből nézve nem állnak megfelelően a sorban. És ilyen értelemben egyre élesebb mondatok vagy kijelentéseket fogunk megtapasztalni, azt hiszem az Európai Parlamenti, az Európai Parlamenti választásokig. Ugyanakkor vegyük figyelembe, hogy bár ez a meghallgatás, ami Strasbourgban volt, és a legapróbb párbeszédtől ugye a leghangzatosabb mondatokig is, én azt gondolom, hogy muszáj aláhúznunk, hogy nem abban a szellemiségben zajlott, amivel az Európai Unió megalakult, és nem azzal a méltósággal sem, hiszen én például megengedhetetlennek tartottam azt a mondatát az ülésvezetőnek, amikor Norika Nikolai képviselőasszonyra valóságosan úgy, ahogyan egy másodikos gyerekre rászól a tanítónéni, ha csintalankodik, hogy már pedig, hogyha beszél, akkor álljon fel. Ugye, ami egy jelentéktelen kis mondat volt, mikrofonban hangzott el ugyan, de mégsem a lényegét mutatta a folyamatnak, de mutatja a hangulatát, mutatja a viszonyulást egy olyan tekintélyes Európa parlamenti képviselő irányába, vagy bármely, csak egy akár Európa parlamenti képviselő irányába, ugye nem tartom megengedhetőnek. És innen egészen addig, amit Timmermans úr kijelentett, ugye, hosszú példák sora mutatja azt, hogy nagyon-nagyon szubjektíven ítélkeznek, vagy próbálnak ítélkezni a Romániáról. Az a tény, hogy nem beszélünk szinte semmit a protokollumokról. Az a tény, hogy saját különböző Európai Uniós bizottsági üléseken való részvételemkor azt hallom vissza, hogy semmi más nem rónak fel Romániának, és a Romániában történtek, csak annyit, hogy korrupció van, illetve az, hogy most az igazságügyi törvényeket hogyan fogják módosítani, és ja Istenem, mi lesz, de ennek semmilyen másik, a történések semmilyen másik vetületéről egyetlen szó sincs, mintha nem is létezne, ezt teljesen igazságtalannak tartom. Úgyhogy igen, úgy gondolom, hogy a miniszterelnök asszony beszéde jó volt, nyilván távolról sem volt elégséges ahhoz, hogy a folyamatokat megfordítsa, viszont azt hiszem, hogy valamennyi feladata, akinek kapcsolata van, munkahelyi vagy akár személyi kapcsolata is az Európai Uniós különböző intézmények vezetőivel, parlamenti tagokkal, stb., hogy a valót és az igazságot a maga teljes egészében mondja el, pontosan azért, hogy az Európai Unión belül, intézményrendszerén belül, és ne lehessen azt mondani, hogy nem tájékoztattak róla. Ugyebár ott volt az a levél, amit elküldtek gyakorlatilag is ebben a protokoll, amit megkapott minden Európa Parlamenti képviselő, amiben a protokollumokról tájékoztatták őket, mégis a meghallgatáson szinte semmi nem hangzott el erről. Ami pedig az MCV-t illeti, ugye ezt a monitorizálási jelentést, ami minden évben októberben készül el, valószínűleg, hogy lesz néhány erre visszavetíthető negatív vonatkozás és értékelés. Ettől függetlenül nekünk, mint országnak, azt hiszem, azt bizonyítani nem kell, hogy az unióba bent képzeljük el a jövőnket, hiszen annyira unióbarát mentalitás, mint ami Romániában van, kevés közép-kelet-európai országban van részben. Részben pedig azt hiszem, hogy korrupcióról nem csak Romániában beszélhetünk, ha éppen beszélni akarunk korrupcióról, hanem számos Európai Uniós tagállamban is. Mindenikünknek a maga gondjával kell törődni annak érdekében, hogy ezt felszámoljuk. Ugyanakkor meggyőződésem az, hogy az Európai Unió egybe tartozni, azt kellene jelentse, hogy olyan családba tartozom, ahol segítünk egymásnak, és nem fenyegetjük egymást. Ha csak a mi családjainkból indulunk ki, akkor is nyilvánvaló valamennyünk számára az, hogy nem a fenyegetés visz eredményhez, hanem a megbeszélés, az átbeszélés, az egymás megértése, az egymás másságának az elfogadása adott esetben, és összehangolása. És valószínűleg, hogy a közelgő európai parlamenti választások nem segítenek arra, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, sokkal inkább ahhoz jutnak segítséget, hogy mindenki a saját maga meglátását, a saját véleményét és a vélhetően neki legtöbb szavazatokat hozó álláspontot hangoztassam.
Ha már többször hangsúlyozta azt, hogy európai parlamenti választások, addig viszont van egy másik nagyon fontos esemény, ugyebár a Brexitnek a véglegesítése, amely szintén Románia uniós elnökségének az egyik fő feladata. Úgy tűnik, és többen bírálják az országot, a kormányt, és amúgy a politikai elitet, hogy nincs felkészülés mindarra, ami jelentős lehet, jelentős kellene, hogy legyen az ország számára a következő fél évben, mármint 2019 első fél évében. Önöknek volt egy nagyon fontos találkozójuk is az Európai Unió főtárgyalójával a Brexit ügyben, Michel Barnier úrral. Na most ő hogy látja a Románia szerepét ebben a jelentős kérdésben, és egyáltalán véglegesítődhet márciusáig a Brexit kérdése, mert nagyon vitás kérdések merülnek fel, és hát ugyebár odahaza Nagy-Britanniában is kitört a botrány az időpont közelette kapcsán.
Igen, a múlt heti találkozó után azt tudom mondani, hogy Michel Barnier főtárgyaló úr véleménye, vagy prezentációja nyomán azt tudom mondani, hogy a végéhez ugyan közeledik a tárgyalás, de távolról sincs vége, hiszen mint Barnier úr mondta, körülbelül az egyezménynek a 80%-át sikerült leegyeztetni, hogy egyezményé váljon, de a megmaradt 20%, ugye, az annyira, abban annyira szögesek az ellentétek, hogy akár ez a 20% felboríthatja a meglévő, jelképesen meglévő, elméletileg meglévő 80% egyezményt. Úgyhogy azt is kilátásba, pontosan ez volt a kérdésem, amit feltettem főtárgyaló úrnak, hogy akkor az ő véleménye szerint mi az a feladat, ami majd Romániára vár a fél év elnökség alatt, amire azt válaszolta, hogy akár az is, hogy a megkötött kilépési keretegyezmény után megkötetendő több hét különböző területre vonatkozó egyezményeket végigtárgyalja és papírra tegye, de akár az is, hogy egy egyezmény nélküli angliai kilépéssel számoljon. Úgyhogy gyakorlatilag mind a két lehetőséget nyitva hagytam. Örülök annak, hogy ma láttam a Jean-Claude Junckernek a nyilatkozatát, amiben azt írja, hogy lényegesen nőttek az elmúlt napokban az esélyek arra, hogy mégiscsak legyen egy egyesség, és ennek alapján történjen meg a kilépés, hiszen azt hiszem, hogy most így, hogy közeledünk ehhez a lehetőséghez, kezdjük felmérni az Európai Unió oldaláról is, és Nagy-Britannia oldaláról is, hogy mit jelent mindez. Több mint 170 nemzetközi keretegyezményt bont fel Anglia, és kell újra köse minden tagállammal, ha csak az Európai Unióról beszélek. Ugye számomra 170 különböző területre vonatkozó, és ezt minden uniós tagállammal majd újra kötni, tehát iszonyúan nagy feladat, és akkor annak a gyakorlatba ültetése nyilván ez ennél még jóval nagyobb. Visszatérve a romániai elnökségére, nem mondhatom azt, hogy nincs készülődés rá, hiszen parlamenti síkon is, de kormány szinten még inkább, ugye, mert a kormányra hárul azért a nagyobb feladat az elnökség alatt, készülődés van és felkészülés van. Amit én hiányolok ebben a folyamatban, az nem is a szakértők hiánya, vagy nem is a megfelelő dokumentációk összeállításának, vagy a struktúrák létrehozásának a hiánya, hanem annak a hiánya, hogy nem fogjuk, attól félek, hogy nem fogjuk tudni ebben a fél évben sem arra összpontosítani az Európai Uniós tagállamok figyelmét, hiszen ezen a lényege, ami Romániának fontos, például most egyet mondok, csak a mezőgazdaság, például a turizmus, például a háromtenger kezdeményezés, hanem valahogy lendületből átvesztük azokat az ügyeket, amit Ausztria átfogadni nekünk. Lendületből ugye jön a Brexit, és félek attól, hogy mindez, lendületből jön az, hogy a nyugat-balkáni országok magunkhoz kötésével foglalkozunk, és ez valahogy el fogja venni az időt, meg a figyelmet is, bármi másról, ami Romániának a sajátosa és a prioritása kellett volna legyen ebben az ebben a fél évben, ami hihetetlenül fontos. Egy sikeres bulgár elnökség után most azt látjuk, hogy Ausztria elnöksége egy jóval csendesebb. Akár azt is mondhatnám, hogy nyugodtabb, csak hogy én magunknak nem csendes elnökséget szeretnék, hanem néhány olyan reflektorfénnyel megvilágított kérdéskörnek az Európai Unió asztalára tételét, ami Romániának adottsága, ami Romániának lehetőség, és ami odafigyelés nyomán Románia kamatoztathatná ezt a lehetőséget, és az a gondom, vagy az a félelmem, hogy ezt el fogjuk mulasztani.
Prioritások között nem említette, tisztelt képviselőasszony, a schengeni övezethez való felzárkózást. A kormányfő, a holland kormányfő minden szépet is jót mondott Romániára, mikor ehhez a témához ért, akkor világosan kijelentette, hogy ne is tárgyaljunk erről, mert szóba se jöhet az, hogy Románia felzárkózzon a schengeni övezethez. Nyíltan kimondta, nem. Továbbra is nem Hollandia részéről. Van egy ilyen távlati és e nyilatkozat tudatában esélyünk arra, hogy mégiscsak bekerüljünk a civilizált európai országok családjába?
Azért szíves engedelmével nem fogalmaznék így, hogy a civilizált európai országok sorába azáltal kerülünk csak be, hogy a Schengen övezetbe bekerülünk. Azért ki persze kiemelten fontos lenne számunkra ezt a lépést minél hamarabb meglépni, de pontosan kiindulva a holland álláspontból azt hiszem, hogy ez nem a következő fél évben fog megtörténni. Nem tudom, hogy mi az, amivel meg lehetne őket győzni ennek az álláspontjuk megváltoztatására, és úgy hiszem, hogy nekünk elsődleges fontosságunk a saját gazdaságunk erősítése, és a saját úgy állami, mint magán szektorban lévő vállalkozásoknak azt mondanám, hogy lábratétele, mert bizony nagyon sok van, amelyik hallódik. Ugye ide azért szükségesek a megfelelő adózási politikáknak a gyakorlati ültetése, de nem csak. Tehát persze, figyeljünk oda, és legyen, és fontos számunkra az, hogy mit mondanak mások, és a megfelelő külpolitikai lobbit végig kell vinni még akkor is, hogyha ilyen határozott a holland álláspont, annak érdekében, hogy hát, ha mégis megváltoztatható, de ennél sokkal nagyobb figyelmet és energiát kellene befele fordítanunk arra, hogy az a gazdasági növekedés, amelyet magunkénak tudunk, az ne csak a fogyasztói növekedésnek tudható legyen, és hogy tartós gazdasági növekedését tudjuk változtatni. Úgyhogy azért nem is említettem a prioritások között, mert úgy gondolom, hogy bármi prioritásként kezeljük, az Európai Unió ezt nem fogja prioritásnakként kezelni az elkövetkezendő mondjuk fél évben.
Újabb hallgató van vonalban, jelzi Nemes Attila kollégám. Halló!
Igen. Halló.
Üdvözöljük, jó András napot vagyok. Üdvözöljük, András, hát, hallgatjuk Önt.
Kovács nem egyéből vagyok, András vagyok. Hallgatom az adást. Kovács nem egyéből volt a legalacsonyabb részvétellel. Nem is csodálkozom. Itt mindenki református, katolikus, ortodox is van. És kidobott pénz röviden. 40 millió eurót dobtak ki erre. Plusz két nap. Szőhában itt nagyon, mikor egy nagy többségi ortodox többségben élünk, és fel volt csökkentve egy nő és egy férfiből álló kapcsolat.
No, hát ez az Ön véleménye, tiszteletben tartjuk, mondjuk most már áttértünk a külügyi problémákra, de hát valószínűleg, hogy még a köztudatban ez a népszavazásnak az eredménye, illetve a különböző oldalú kommentálja az élő, híven fog élni, hülyen fog élni még továbbra is a nép körében. Nem tudom, hogy Óhárte reagálni, kedves képviselőasszony, az elhangzottakra, vagy menjünk tovább.
Igen, egy mondat erejéig, hogyha lehet. Valóban sok a 40 millió euró. Viszont olyan körülmények között, amikor Romániára hangosabban vagy halkabban rákiabálják azt, hogy a jogállamiság ugye nincsen a helyén, hogy enyhe kifejezést használjak. És mi is tapasztaljuk nap, mint nap a bőrünkön ezt, akkor a demokráciának az egyik alapvető eszközét, a népszavazást elhalasztani vagy eltolni azért, mert azt mondjuk, hogy 40 millió euróba kerül, visszatérek ahhoz, amit az elején mondtam, hogy nem találtam volna helyes megoldásnak.
Még csak annyit kérdeznék Öntől a külpolitikai témával kapcsolatban, mert hogy van egy egyességünk, hogy ma hamarabb be kell fejezzük a beszélgetést, ugyanis Önnek fix programja van 18 órától kezdődően, hogy az amerikai nagykövetváltás mennyiben befolyásolja a romániai külpolitikát egyáltalán, illetve mennyire van kihatással a belpolitikára?
Ugye stratégiai partnerségünk van az Amerikai Egyesült Államokkal, és ez a stratégiai partnerség valóban tartalommal feltöltött partnerség. Úgy gondolom, hogy bár hihetetlenül fontos az Egyesült Államok nagykövetének, a mindenkori nagykövetének a véleménye, hiszen nem egy személy véleményéről, hanem az általa képviselt állam stratégiai partner véleményéről van szó. Remélem, hogy ez az együttműködés egy valamivel harmonikusabb lesz, mint amilyen volt az előző, mármint olyan értelemben, hogy állandó párbeszéd alakul ki a nagykövetségi intézmény és a nagykövet között, és a Romániában a különböző döntéshozó testületek vezetői között azért, hogy teljesen reális képe legyen a nagykövetnek, és ezáltal magának az intézménynek, és ezáltal a stratégiai partnerünknek mindarról, ami Romániában történik és történni fog. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy stratégiai partnerségben az is benne kell legyen, hogy egymást támogatjuk. És a támogatása semmiképpen nem abban merül ki, hogy bíráló álláspontokat foglalunk, sokkal inkább abba, hogy a tárgyalóasztalhoz ülünk, és újra meg újra elemezzük azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak valamennyünket, és amelyek foglalkoztatják a stratégiai partnerünket is.
Ezt már románul lehet megtenni, mert az új nagykövet Adrian Zuckerman innen emigrált családtagja, és állítólag tökéletesen beszél románul, hát ez nem tudom, mennyire fogja majd a kommunikációt megkönnyíteni a felek között, majd kiderül. Újabb hallgató van vonalban, jelzi Nemes Attila kollégám ismét. Haló!
Haló, jó napot kívánok!
János vagyok. János, röviden kérni már.
Nagyon röviden. A lakosság nem fogta fel, hogy ez egy nagyon jelentős népszavazás volt, ez a pontosítás. Nem fogja fel, hogy annak a kicsi, de nagyon zajos és agresszív közösségnek az előnyomulását Nyugat-Európából Kelet-Európa felé, ezt meg kell állítani, és ennek a fekete lemesét évek múlva fogjuk venni. Mert aki azt mondja, hogy kidobott pénz, az téved, nem kidobott pénz, mert a jogban ott nagyon jól tudjuk, hogy a pont, a vesző, minden számít. Tehát a pontosítás, hogy nem a felek közötti tárgyalás, tehát a házasság, ahogy jelenleg, hanem férfi és nő között, igenis erre nagyon is nagy szükség volt. A szomorú az, hogy tanult emberek ezt csépelték reggeltől estig a kereskedelmi tévékbe, hogy hát ez egy kidobott és az alkotmány. Igen, szükség van az alkotmányba pontosítani. A másik pedig Lembíró Rózali asszonynak azt szeretném mondani, hogy a kelet-európai országok annyit vannak rekcumozva, hogy igenis nagyon össze kell fogjanak, és a nyugatnak a megkülönböztető viselkedését vissza kell utasítani, és rendre tenni őket, tehát pontra tenni őket, mert az, amit megengednek mindenfajta téren, politikában, kereskedelemben, az már elfogadhatatlan és megalázó. Köszönöm szépen!
Köszönjük, János.
Köszönöm szépen. Röviden válaszolnék, és szintén a népszavazással kapcsolatosan. Én úgy gondolom, amit még nem mondtam, hogy annyira erős, hála Istennek, a keresztény értékrenden alapuló társadalmunk, hogy nem érezte ezt a nem változtatást valós veszélynek. Tehát, és mivel nem alakult ki ez az érzés, hogy ja Istenem, fontos, mert nézd, ott van a szomszédomban az együtt élő két azonos nemű felnőtt, aki egy gyereket nevel, és vajon milyen családképe lesz a gyereknek. Tehát ez nem a közéletünk, a közösségünk életének a mindennapi példája. Ezért nem is éreztük ennek a hát helyességét, vagy helytelenségét, de mondjuk úgy a másságát. És mivel vagyunk szokva azzal, hogy a pártok azok, amelyek részvételre, a szavazáson való részvételre buzdítanak, és ez most nem történt meg, gyakorlatilag nem mozdult meg a közösség. Részben nem mozdult meg azért, mert nem érez veszélyt, és részben nem mozdult meg azért, mert nem tudatosult az, hogy hát most lehet ezen változtatni, és ki tudja, hogy valaha lehet-e még. Ez a két lehetőség van, és a harmadik sajnos nem tudom elvenni onnan, a harmadik tényezőként az, hogy nem vagyunk kellően felelősségviselők azokért a problémákért, amelyek a jövőnket befolyásolják majd. Ami pedig gyakorlatilag a továbbiakat illeti, nem tudom, hogy lesz-e még olyan lehetőségünk, amikor visszatérhetünk-e egy ilyen változtatásra, vagy sem. nyilván ez a jövő titka, sokkal inkább nem, mint igen. És amit a tisztelt hallgató a kelet-európai országokkal mondott, igen, egyetértek, példaértékű az az összefogás, ami a V4-ekre jellemző. Nézzük csak meg, ahogyan a saját adottságaikat egymás mellé téve próbálnak erősebbek lenni együtt, mint külön-külön, amik lehetnének, ugye, és azt hiszem, hogy ez egy olyan példa, amit valamilyen módon Romániának is követnie kellene. Nyilván nem a V4-eken belül, hiszen nem tagja a V4-eknek, de mindenképpen a régióba gondolkodás, az azonos vagy hasonló értékrendű társadalmaknak az összefogása szükségeltetik ahhoz, hogy azt a folyamatot, amit most Európa szerte látunk, és amit én azt mondanám inkább, hogy valahogy úgy megpróbálnak bennünket szürkévé keverni mind, ezt megállíthassuk.
Újabb hallgató van, és az utolsó ezúttal. Halló!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Csak annyit szeretnék mondani,
hogy... Egy keresztnevet lesz olyan kedves mondani, bemutatkozni, kiváló. Ki ez a szerencsénk?
Egyébként. Hogy a magyar alakszáról azért ilyen kávés a részvételi arany, nem tudta gondolni az ember. Nem lehetne, hogy írja magyarul is azon a választók van?
Hát, na most ez kényes kérdés. Kedves képviselő asszony, lesz rá lehetőség, hogy magyarul is megjelenjen a kérdés a népszavazási, akármilyen választási cetlin?
Visszatérek, ha lehet, egy mondat erejéig arra a példára, amit Kovászna megitalált elnöke Tamás Sándor elnök úr mondott, azt hiszem volt, aki azt mondta, hogy a 100 éves évfordulóra emlékeztető szimbólumot ugye magyarul is feliratozzuk, és miért ne lehetne lehetséges ez. Azt tudom rá válaszolni, és elnézést, hogyha a válasz nem kielégítő, hogy amennyiben lesz a továbbiakban a romániai magyar közösségnek kellő politikai ereje ahhoz, hogy a meglévő jogokat gyakorlatba ültetésre kényszerítse, mert sok esetben kényszeríteni kell, illetve hogy a meglévő közösségi és kollektív jogaink mellé oda tudjon tenni még újakat, akkor igen. Hogyha elvisz bennünket az idő szele, és minden mással foglalkozunk, de a közösségünk összetartásával nem, akkor azok a jogaink is, amik megvannak, azok a jogainkat is, hát egyelőre még nem a törvényen belül módosítják, bár erre is már volt szándék, ugye nem is egy az elmúlt időben, de a gyakorlatba ültetését lehetőleg minél több helyen és minél sűrűbben próbálják majd megakadályozni.
Sajnos nagyon eltelt az idő, azért, ha bevállalja a kedves képviselőasszony, röviden vázolja azt a fontos tervet, amelyet múlt szerdán ismertettek a Külügyi Szakbizottság helyszínén, Csépév Andrea kolléganőjével, és itt már a nőszervezetnek a távlati tervéről van szó, amelyben az idősek felzárkóztatását, felkarolását tették központi célkitűzésként a nőszervezet szempontjából. Mi ennek a tervnek az alapja, és kiket céloztak meg?
A terv alapja abból a szükségből indul ki, amelyet tapasztalunk a közösségben, és pedig az, hogy az a nyugdíjba vonuló hölgyek és urak egyik napra a másikra szinte kisodornak a társadalmi élet szélére. Nem időnként anyagilag is, de ami a tevékenységüket, ami a mozgási lehetőségeket, ami az érvényesülési lehetőségüket illeti mindenképpen. Hatványozott ez a gond akkor, amikor nem egy családban vannak, és ugye gyerekek és unokat nem veszik körül, hanem egyedül vannak. Ugyanakkor tény az, hogy olyan óriási tapasztalattal rendelkező szakembereketől köszönünk el, elnézést a kifejezésért, a szakmai téren, amikor nyugdíjba vonulnak, akik felbecsülhetetlen értéket jelentenek a társadalom számára. Gondolok itt a pedagógusoktól elkezdve az orvosokkal, de folytathatnám a felsorolást bármilyen szakterületre. és a nőszervezetünk reagálva el az igényre azt mondta, hogy azt a döntést hoztuk meg, hogy az idéntől kezdődően minden októberben kimondottan és hangsúlyosan fogunk különböző rendezvényeket, mozgalmakat, eseményeket szervezni, idősbarát közösséget építünk címszó alatt, pontosan azért, hogy az idős korosztály igényére válaszoljanak ezek a tevékenységek, és aztán amit sikeresnek bizonyul, vagyis olyannak, hogy szükség van rá, akkor ezeket az év folyamán tovább viszük. Beszélhetünk itt nyugdíjas klubokról, ahova be lehet jönni, együtt lehet beszélgetni, egy teát meginni, és egyáltalán jól érezni magunkat, és az egyedül léttől egy kicsit megszökni. Beszélhetünk itt közös gyógytorna tanfolyamokról, beszélhet, vagy órákról. Beszélünk itt közös kirándulásokról, vagy beszélünk itt akár idősek kórus találkozóiról, tehát hihetetlenül széles a paletta már most, amit megtalálunk, mint nyugdíjas egyesületek és klubok működése Erdély és Partium szerte. Ugyanakkor meggyőződésünk az, hogy az egyházi nőszövetségekkel együtt dolgozva az RMDS nőszervezete közösen számtalan kisebb, nagyobb, jobban vagy kevésbé látható igényt tudunk felleltározni, amire válaszolhatunk. Ennek a kezdeményezésnek ez az első hónapja, az októberi hónap, és azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag 78 rendezvényt szervezünk, vagy kezdeményezünk, mint RMDS nőszervezete, Partium és Erdély szerte az időseknek. 74 rendezvényen körülbelül 10 000 időshez fogunk elérni, és valamilyen módon az idősek világnapjához kötődve köszöntjük őket, illetve megkérdezzük azt, hogy mi az, amit szeretnének, mi az, amiben a nőszervezet segíteni tud, abból a célból, hogy tényleg egy méltó, egy aktív és az igényeiknek megfelelő időskort érhessenek meg. Majd amikor a rendezvények lezajlanak és az októberi hónapot zárjuk, és valamikor november közepére, amikor összpontosítani, összesíteni fogjuk a megkérdezettek válaszait, akkor talán még egy következtetést levonhatunk, egy összetettebb következtetést, aminek alapján aztán az elkövetkezendő következő októberig a nőszervezet a továbbiakban is a meglévő nyugdíjas egyesületekkel, klubokkal szervezni fog különböző tevékenységeket és különböző lehetőségeket az idősek számára.
Sok sikert hozzá, és köszönöm szépen, hogy szoros programja ellenére is mindenről tájékoztatott, további jó munkát, és köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.